vissza egy kicsit a Kadarkához, mint történeti vagy történelmi borhoz. Azt, arról vannak Csaba feljegyzések? Vannak-e korabeli ilyen borjegyzetek, borleírások, olyasmi, amivel mostanában találkozunk, ami kötelező egy olyan oldalon mondjuk, ami borral foglalkozik?
Hát a standardek ebben az időben még nem igazán alakultak ki, ez nagyon a modern kornak a terméke. Megnézzük a régi söröket, régi borokat, minden ilyen dolgot. Hát ha voltak is receptek, írni, olvasni nagyon kevesen tudtak, másrészt nem feltétlenül lehetett mindig beszerezni ugyanazt az alapanyagot, ugye a bornál meg azért a szőlészborász eléggé ki van szolgáltatva a természet erőinek, itt meg aztán ez különösen igaz. És ami a Kadarkát illeti, arról nagyjából annyit lehet tudni, hogy nagy valószínűséggel akkor rásznak nevezett szerbek hozzák magukkal az első szőlőveszőket délről, és a neve pedig Škodra albán város nevéből ered. Ez ott van a mai montenegrói albán határ mentén. Ezt onnan tudom, hogy egyszer voltam ott egy tudományos konferencián, a részleteit fedje jótékony homály, de érdekes tapasztalatokkal gyarapodtam minden tekintetbe. Viszont visszatérve a Kadarkára, Škodárkát, tehát valószínűleg ezen a néven futott, ugye olaszul Skutárinak hívják ezt a várost. Ebben az időben többféle szőlő érkezett onnan, van olyan, ami nem élte túl a filoxéra csapásait, ilyen volt például a Szlánkemenka, ami pedig Szalánkemény város nevét hordozta magában. Viszont valóban Szekszárdon megvetette a lábát a Kadarka, és onnan kúszott aztán fölfelé, szintén a szerbekkel, gondoljunk csak Szentendrére, ahol a mai napig van ugye ortodox szerb nyelvű mise, és nem véletlenül Pest-Buda környékén is népszerű szőlő, illetve bor lett. És hát, ha már szóba jött a bikavér, itt adjuk meg a tiszteletet megint csak Szekszárnak, mert hogy Eger csinált belőle úgymond márka nevet olyan értelemben, hogy Európa hírű, vagy ha úgy tetszik, világhírű bor lett belőle. De hát ez alapvetően egy szekszárdi bor, tehát egy vörös bor küvé, nagy valószínűséggel Garai János, a Hári János költője, szekszárdi lokálpatrióta írta le először. Aztán, ha jól tudom, és akkor ezt valószínűleg Dani jobban tudja, hogy mert jelenkorról annyira nem foglalkozom, csak iszom, mert igyekszem azért egyszerűen az is.
Az is elég szerintem, akkor nem csökken a fogyasztás
hát,
legalább.
Történelem lesz, de hogy Eger meg szekszárdi időben egymásnak is feszült, hogy most akkor.
Hát feszültek az azóta, egy kicsit ezt így kikalapálták egy nagyon klassz kis rendezvénnyel ez a bika vér.
Így.
Hát az, hogy mennyire vannak megbékélve, mondjuk azt, hogy szerintem borász-borásznak farkasa Magyarországon, úgyhogy hogy tudnak jól együtt dolgozni, meg vannak jó együttműködések, de azért kemény vetékedés is van.
Hát hozzáteszem, hogy azért ez korábban is így volt. Ugye 19. századi magyar bort, kvázi azt, amit Petőfiék is ittak, vagy ihattak, azért ittak is, tehát nem kellett őket félteni különösebben. By the way, Petőfi nagyon szerette a rostélyost, ha már ez szóba jött, az biztosan lehet tudni, hogy vonzódott ehhez az ételhez. Nos, visszatérve a borhoz, ugye nagyon szeretjük azt mondani, hogy ezek világhírű borok voltak a 19. században, ez nagyjából nem igaz. Tehát kezdjük mindjárt ott, amit ma világhírnek nevezünk, amire azt értem, hogy ugyanúgy ismert valami mondjuk Csehországban, mint mondjuk Maliban, meg Chilében. Hát az a korabeli távközlési eszközökkel nagyon nehezen elképzelhető, ráadásul az olvasó, gondolkodó réteg, aki ez eljutott bármilyen információ, mai szemmel nézve elképesztően szűkös volt. Európai hírnevű magyar borról beszélhetünk, ez a Tokaji, ez kétségtelenül így van, de az összes többi azt inkább legenda övezi. A budai sashegyi, a sashegyi vörös itt Magyarországon azért valóban ismert volt, de hát nem véletlenül, hogy amikor először létrejön egy szőlészeti borászati mintagyűjtemény, a Nemzeti Kosszinó kezdeményezésére a reformkorban vagyunk, ugye? Gellért egy oldalában, és később majd ebből nőve ki hát a Kertészeti Egyetem, ugye a mai napig ott van a kampusza egyebek mellett, csak ma már nem tudom, mi a pontos neve, mert állandóan integrálták egyik egyetemből a másikba. Nos, ezt egy Franz Schams nevezetű német anyanyelvű litomisli születésű cseh kezdeményezi, hol máshol, mint a nemzet gazdaságának a dobogó szívében, a kozmopolita Pesten. És aztán ez a kezdeményezés indul el abba az irányba, hogy csináljunk minőségi szőlészetet, borászatot. Ebben viszont a filoxéra játszik majd szerepet, mert kényszerből muszáj megcsinálni azt, ami korábban elmaradt.
Kicsit menjünk vissza arra, hogy mennyire világhírű a magyar bor. Ezt szerintem, amit mondtál, ez mindig, ez a mai napig igaz. Volt rengeteg próbálkozás arra, hogy ne csak a Tokaji jusson eszébe a világnak Magyarországról, és egyébként vannak, ami sikeresnek is tekinthető, de szerintem olyan igazi nagy hullámokat még mindig nem vertünk borokkal. Pedig azért van itt egy pár olyan játékos, aki szóba jöhet. Akár egyébként a Kadarka is szóba jöhet. Mondjuk volumen tekintetében azért ez mindig egy érdekes kérdés, hogy mennyit tudunk és hova tudunk vinni, de azért van itt egy pár olyan, tehát az olasz Riesling is egy érdekes játékos lehet ebben, a Kadarka, a Kék Frankos, a Furmint, nem tudom, mondjatok még egy párat, amit így gondoltok esetleg, ha van. Mert ugye nagy nemzetközi fajtákkal nem hiszem, hogy érdemes odaállni valahova.
A fajtákat szerintem nagyjából végigmondtad.
Szerintem is ez a négy.
Mert vörösbe ugye különösen rosszul állunk, és itt talán érdemes megemlíteni, mint mondtál, ez a budai vörös, hogy ugye elvileg az kadarka csókaszőlő volt, de csókaszőlőből nagyon-nagyon minimális terület van jelenleg, és akkor ugye a Szentesi Józsefet kell kiemelni, aki ugye volt egy olyan próbálkozás, hogy 10 régi kékszőlővel és 10 fehérrel elindult kb. 10 éve, és itt jóval sikeresebbek a vörösbornak való fajták. Szóval azért ebben szerintem lesz előrelépés, a tihanyi kék, laska, purcsin, tehát van egy pár olyan fajta, ami nagyon ígéretes. Szóval remélem, hogyha 10 év múlva beszélgetünk, akkor azért már több érdekesség lesz ebbe a kérdésbe. Én fajtában nem nagyon tudok mást mondani, és szerintem egy óriási kérdés az egész szakmán belül, hogy mennyire érdemes nekünk külföldre menni. Mert egyértelmű, hogy az eladást növelni kell, de én jelen pillanatban annyira nem jól látom a hazai borfogyasztást, meg a hazai borkultúrát, hogy szerintem sokkal fontosabb feladat lenne az, hogy itthon rakjuk ezt az egészet rendbe. Mert hogyha elmenjünk mondjuk, mindig az osztrák példát mondjuk, de ha elmenjünk Ausztriába, és látszik, hogy egyébként nincsenek extra izgalmas fajtáik, mert korrekt kékfrankosokat csinálnak, meg zöldveltelényeket, de egy nagyon jó átlagot hoznak, viszont azt nagyon magabiztosan megkapod mindenhol, egységes az arculat, egységes a marketing, bemész egy faluba, lesz egy közösségi borbolt, ahol beszélnek angolul. Tehát egy csomó olyan apróságnak tűnő dolog van, az egészet nagyon komplexé teszi, és ez nálunk szerintem abszolút hiány. Tehát én azt gondolom, hogy beszéltünk mindenféle külföldi hírnévről, meg piacról, abszolút egyetértek, hogy a világhír az most sincs meg, de először itthon kellene akármilyen programokkal, mindenféle kampányokkal a fiatalokat sokkal inkább a borkultúrán nevelni, és hogyha van egy erős hazai bázis, akkor sokkal könnyebb lenne ezt a külföldet is elindítani.
De azzal mondjuk szerintem egyetértetek ti is, hogy, és mondtad ezt, hogy 10 év múlva majd beszélgetünk, legyen így, de hogyha mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy mondjuk 20 évvel ezelőtt beszélgettünk volna, akkor azért azt a szintet, amit most kapunk, teljesen átlagfogyasztóként. Tehát mondjuk, aki nem is megy be egy kimondottan borszakboltba, vagy nem megy le pincéhez, hanem eljár egyszerűen a kiskereskedelembe bárhova. Tehát azért az a szortiment és az a minőségi szint, standard, én megmondom őszintén, én ennek nagyon örülök, hiszen mondjuk 20 évvel ezelőtt azért jócskán bele lehetett nyúlni a boltok polcain technológiailag hibás borokba. És azért ezt azért szerintem jó, én nem is emlékszem, hogy mikor vettem olyan bort, ami valamilyen hibás bor lett volna.
Szerintem itt óriási előrelépés van, tehát a minden negatív érzésemmel ellentétben az elmúlt 30 év szerintem egy hatalmas sikersztori. A borászok nagyon nagyot léptek előre. Ami szerintem probléma, hogy amellett, hogy a technológiát fejlesztették folyamatosan, és kiküszöbölték ezeket a hibákat, amit te is mondasz, ez egy nagyon jó dolog, viszont egy csomó minden más elmaradt, akár boroktatásba, szomelié képzésbe, újságíró képzésbe, tehát azok a úgymond mellékágak, akiknek a boreladás támogatása lenne fontos, azok teljesen elmaradtak. Nyilván erre nem volt se energia, se idő. Folyamatosan változtak a bormarketing pénzek, hogy milyen területre kerültek a mondjuk a államon belül. Tehát ezek mind problémák voltak, és ezért pontosan az, amit te is mondasz, hogy nagyon jó minőségű borok vannak már, de én úgy látom, hogy az új fogyasztók, azok egyrészt nagyon sok külföldi borral találkoznak, illetve ott vannak a ciderek, kézműves sörök, koktélok.
Hát igen, van egy csomó kihívó, igen.
Így azért sokkal nehezebb a pálya, és az általános mindennapokban, tehát hogyha te most lemész a római partra, vagy kimész egy foci meccsre, akkor nem tudsz inni egy korrekt fröccsöt, vagy nincs erről szó, ugye megint a sörös cégek ugye nagyon erősek, tehát a kihívók azok nagyon sokszor erősek, én itt érzek óriási hiányt. Az abszolút így van, ahogy te is mondod, hogy bemész itt az első boltba, leveszel egy 1-2000 forintos bort, és nem lesz benne technológiai hiba. Lehet, hogy nem lesz annyira izgalmas, mint egy kisebb kézműves pincének a bora, de teljesen korrekt terméket fogsz kapni.
Nem azt akarom kérdezni, mi a kedvenced? Tudom, hogy most a natúrborok irányába mozdultál el. Igen. Tehát ez már fekete öves pálya, ugye, aki esetleg kóstolt már petnatot, vagy valami hasonlót, az tudja, hogy azért az nem ugyanaz, mint amit levesz a polcot. De hogyha mondjuk egy ilyen átlag hétköznapi, csak egy jó fröccsre, vagy egy jó pohár egyszerűbb borra vágysz, akkor mi az, amit szívesen választasz?
Hát én nagyon szeretem a furmintot, úgyhogy az elég gyakran van az én poharamban. De ugyanúgy például a kadarkát, meg a kékfrank. Én ezeket, igen, ezek a könnyed, gyümölcsös borok, amiket tényleg hétköznap az ember kinyit, és akkor azt mondja, hogy jó, ebből megiszom egy-két pohárral, nem lesz tőle semmi bajom, ugyanúgy fel lehet kelni másnap reggel, és szerintem ezek, amik amikre nagyobb hangsúlyt kéne fektetni, hogy az emberek tényleg azt mondják, hogy ha szerda este is van, akkor is meg tudunk inni egy-két pohár bort.
És mit keresel egy ilyenben? Mit keresel egy kadarkában, hogy vissza a kadarkához, vagy akár egy furmintban? Mi az, ami neked nagyon fontos?
Én már nem tudom, hogy az átlagfogyasztó szemével nézni annyira, úgyhogy meg pláne egy a natúr miatt is egy picit az én ízlésem már más. Amit én keresek ebben, az mindig az izgalom. Az, hogy ne egyen bor legyen. Uh-huh. Tehát lehet venni persze új-zélandi Sauvignon Blanc, csak abból nagy valószínűséggel ugyanaz lesz 10, kvázi, mint hogyha az ember megvesz egy, nem tudom, natúrbort, egy pernatot, és akkor azok teljesen más ízvilágot
hoz. Tehát az kell, hogy legyen meg az a karakter, legyen meg az a gyökere a bornak, az a hovatartozása, amivel talán egy kicsit a Dani mondandóját erősített, hogy a magyar közönséget is le kéne vinni újra a pincékhez, és megismertetni velük azt, hogy mi az, amit...
Jó lenne, igen.
Mert ugye talán ez hiányzik, hogy, mert nyilván nem a kiskereskedőket akarjuk itt most rossz fénybe hozni, de tényleg, tehát hogy ott nem biztos, hogy megtalálja az ember azt az izgalmat, azt, hogy mitől más. Mitől más egy ménesi kadarka, mitől más egy szekszárdi, mitől más egy ivánvölgyi kadarka, mint egy másik dűlőről származó, vagy másik szekszárdi területről származó kadarka.
De erre meg például azok a rendezvények is jók, amiket például a Dani is csinál. Tehát a Furmint február azért az rengeteget segített, nem csak a Furmintnak, de ugye az összes pincészetnek, aki ebben részt vett, hogy az emberek megismerhessék.
Mit mondanak egyébként a résztvevők ezeken a rendezvényeken? Mennyire elégedettek a pályával?
A kiállítók szerintem elsősorban azért jönnek el, hogy találkozzanak a szomeliékkel, kereskedőkkel, tehát nem feltétlenül csak a fogyasztók véleménye számít nekik. És én egyébként azt gondolom, hogy ilyen szóval nagyon jól állunk. Tehát, hogyha egy piramisnak gondoljuk a fogyasztókat, akkor szóval a teteje az nagyon erős. Tehát ezeken a rendezvényeken sokan vannak, elmész a Budai Borfesztiválra, értenek az emberek a borhoz, mindenki tud már egy picit róla beszélni, csak szerintem ez egy nagyon szűk réteg. Tehát ahhoz, hogy az izgalmas borokat többen igyanak, ahhoz el kéne jutni oda, hogy a mindennapi fogyasztó sokkal könnyebben, egyszerűbben találkozzon, de gyakrabban találkozzon a hazai fajtákkal, és szerintem itt mindent be kell vetni, tehát most nem akarok az energia lobbinak a célpontjába válni, vagy az energia italok lobbiának, de például azt is meg kell csinálni, hogy ne energia italokkal legyenek tele ezek a boltok, hanem lehessen olasz szizling fröccsöt inni, furmint fröccsöt, mondjuk azt, hogy ebben olyan tápanyagok vannak, amik sokkal egészségesebb, mint egy koffeinnel felnyomott energiaital. Tehát, hogy ahhoz, hogy ez a tábor szélesedjen, és majd akkor utána persze, mert lesznek megint olyan fogyasztók, akik még jobban érdeklődnek, megkóstolják a natúrborokat, eljönnek egy fesztiválra, de szerintem sokkal több dolgunk van az átlag emberek között, mint a piramis tetején, mert ott jól működik a dolog, vannak rendezvények, a borászatok kiszolgálják ezeket az embereket, tehát szerintem ott nagyjából rendben vagyunk.